Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a hétvégi menetrendet, és még mindig közelebb a matematikához, pontosabban közelebb a mesterséges intelligenciához. A Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben egy külön AI csoport foglalkozik a mesterséges intelligencia kutatásával. Körösi Szabó Péterrel, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos segédmunkatársával, az AI csoport tagjával, Olá Andrea beszélget.
Milyen módon dolgoznak? Tehát, hogy ez a csapat, ez hogyan gondolkodik együtt, vagy van-e lehetőség akár több hétig, hónapig az ötletelésre, és hogy mi a különbség mondjuk, hogyha egy ilyen fejlesztésről van szó, hogyha összehasonlítjuk egy cég működésével?
Hát először is a legnagyobb különbség az, hogy a mi csoportunk, ez alapvetően kutatócsoportként jött létre, ahol nem is az volt a cél, hogy a mesterséges intelligenciát alkalmazzuk, hanem hogy kutassuk és megértsük a működését, és ez ad egy olyan fajta szabadságot és lehetőséget mindenkinek a csoportban, hogy ha vannak ilyen területek, amik érdeklik, akkor abban nyugodtan bele tudja ásni magát, és hogyha ebből esnek ki olyan területek, amit érdemes mélyrehatóbban megvizsgálni, akkor ennek neki tud állni egy kisebb csoport és megnézni. Teljes mértékben alulról szerveződően, hogy kinek mihez van kedve, miben lát fantáziát, mihez ért. És ugye a másik oldal pedig az, hogy amikor már ezeket alkalmazni akarjuk, akkor ez a fajta gondolkodásmód úgy gondolom, hogy átszűrődik ide is, hogy eleve próbálunk olyan alkalmazásokat keresni, ahol nem arról van szó, hogy le tudunk venni dobozos szoftvereket, vagy megoldásokat, és akkor egy-ez egybe alkalmazni, hanem ha van egy kis kihívás, ahol el kell rajta gondolkozni, hogy ezt hogyan kellene megoldani, tovább kell fejleszteni egy-egy eszközt, és ebben én úgy látom, hogy eléggé van beleszólása a csoport tulajdonképpen minden tagjának, hogy egyrésztről ki mibe szeretne részt venni, másrésztről meg, hogy milyen módszerekkel és hogyan oldanak meg egy-egy kihívás problémát.
De ez azon múlik, hogy ki milyen területről jött? Tehát, hogyha valaki programozó matematikus, akkor ő abból az irányból tud hozni ötleteket, vagy ez mind múlik? Tehát, hogy olyan nehéz elképzelni, hogy valami, amire korábban nem használták az AI-t, egyszer csak valakinek eszébe jut, hogy miért nem csináljuk ezt meg, és akkor elindul a közös munka.
Inkább ma már ez fordítva történik, hogy mindenki mindenre akarja használni az AI-t, mert ugye ez most egy hívószó, és ez mindenhol kell, hogy legyen. Tehát inkább úgy látom, hogy nagyon-nagyon sok elképzelés van, és azokat kell inkább kiválogatni belőle, aminek valóban van értelme. És itt meg kell találni az egyensúlyt a között, hogy mekkora a kihívás, mennyire sok munka, mennyire nehéz használni hozzá. Másik oldal pedig, hogy ahogy mondtam is, hogy ne legyen olyan, hogy viszont ezt már csak le kell kódolni, és akkor kész, mert már teljes mértékben tudja. És ilyen szempontból az egész területnek a fejlődése érdekes is, hogy ahogy fejlődik, főleg a szöveg elemző, szöveg értelmező mesterséges intelligencia fejlődik mostanában nagyon gyorsan, a több is fejlődik, csak talán ez tart legelőbb, hogy ezek át a fajta feladatokat, amiket még egy pár éve úgy álltunk volna neki, hogy elég sokat kell rajta gondolkozni, hogy egyáltalán milyen módszerrel támadjuk meg, mi az, ami leginkább eredményre vezethet, aztán egy ilyen rendszert be kell tanítanunk. Ma már eltolódott abba az irányba, hogy ezek a hatalmas nagy cégek nagyon nagy erőforrás igényel betanították ezeket a nagyon nagy alapmodelleknek hívott óriási modelleket, és ezeket tudjuk tovább tanítani az adott problémára. Vagy egyébként tényleg sokszor, nagyon sokszor akár alkalmazni is tovább tanítás nélkül.
Ugye onnan indultunk, hogy miben különbözik a kutatás, és mondjuk egy cégnél, hogyha valamit fejleszteni kell, ott honnan jön a feladat, vagy az inspiráció általában?
A cégeknél nyilvánvalóan mindig profitorientált a gondolkozásmód, tehát ott a feladatok ebből kifolyólag fentről szoktak jönni, a vezetőségből, hogy mi az, amit meg kell oldani, vagy mi az, ami nagyobb profittal jár, és én úgy látom, hogy ott aztán általában kevésbé van beleszólása az embereknek abba, hogy merre érdemes menni. Sokszor előfordulhat olyan is, bár persze nem feltétlenül általános, hogy olyan dolgokra kell alkalmazni egy-egy megoldást, akár az AI-t, akár bármi mást, ami nem feltétlenül oda a legoptimálisabb. Én azt látom, hogy amiben nálunk különbözik, hogy erre nagyon nagy nyitottság van a vezetőségben, hogy meghallgatják és odafigyelnek rá, hogy mi az, amit érdemes, mi az, amit nem érdemes csinálni.
És az időtényező számít?
A kutatásban, ami szab határokat, meg határidőket, az általában a konferenciáknak a határideje, hogy mikorra kell adni oda cikkeket, vagy akár újságok, amikor le kell adni cikkeket, ezeknek szokott lenni egy határideje, ekkor is ekkora legyen kész. És ez is olyan, hogy akkor akik ebben részt vesznek, azok kinéznek egy ilyet, hogy na erre lenne jó beadni, és akkor addigra igyekeznek elkészülni valamivel. Ellenkező esetben nagyon szét tud folyni, mert így egymás után jönnek a kutatnivalók, és akkor nem lesz pont téve semminek a végére. De amikor az alkalmazásról beszélünk, hát ott is van, amikor a megrendelőtől van, számunkra is egy határidőszabban, hogy eddigre jó lenne, ha elkészülne, de sokszor meg az van, hogy egyszer mi látjuk azt, hogy ezzel ennyit és ennyit érdemes foglalkozni, ennél többet már nem kellene, mert annyit meg nem ér. És akkor addigra igyekszünk lezárni.
Hányan vannak a csoportban?
Azt hiszem, ilyen 15-20.
Ez tényleg nem nagy csoport. Van valami hozadéka annak, hogy ön az alkalmazotti területről jött? Hogy ön dolgozott cégnél, annak látja-e hasznát most egy kutatócsoportban?
Igen, abszolút látom hasznát. Főleg a kódolásban, a programkódírásban, mert az tényleg úgy szerezhető meg annak a tapasztalat, hogyha az ember csinálja, és azt nem lehet máshogy, mint hogy tényleg, hogyha vannak határidők, feladatok, meg kell csinálni, el kell végezni, és akkor azokkal jön a fejlődés.
Mert kutatóként nem biztos, hogy ezt tudná, ha csak kutatásra foglalkozott volna eddig is.
Talán az a része, ami kevésbé elsajátítható így kutató részen, hogy egy kisebb csoport, akik együtt készítenek egy kódbázist, hogy lehet ezeket jól együtt elkészíteni, hogy lehet olyan kódot írni, amihez mások is hozzá tudnak nyúlni, mások is értik, nem csak én magam, mert itt van egy olyan technológiai különbség, amit egyszer meg kell tanulni, el kell sajátítani, és ebben.
Ön korábban a Boschnál dolgozott, és 2021 óta van a Rényiben. Mi okozta a váltást? Milyen kihívást érzett, vagy milyen új lehetőséget látott a kutatói pályában?
Az úgy történt, hogy engem megkerestek a Rényitől, hogy lenne kedvem csatlakozni, és azt láttam, hogy a Rényinél pont ezért, hogy megvan ez a kutatói háttér, tehát, hogy az alapkutatással foglalkoznak sokan, ezért itt biztos olyan emberek dolgoznak, akik értenek hozzá mélyében, és tudok tőlük tanulni. Tehát ez volt a fő motiváció, ami miatt átjöttem.
De ön hogyan került képbe a Rényiben? Korábban volt valami kapcsolódás?
Egy kollégám, aki a Boschban szintén kollégám volt, ő már átjött korábban, és akkor ő ajánlott tulajdonképpen.
Mert másféle gondolkodásmód, vagy más habitus kell? Van egy kutatói attitűd?
Hát engem ez érdekelt. Itt az fontos, hogy az embernek legyenek kérdései, érdekelje, hogy valami miért működik. Megvan a szépsége abszolút módon annak is, hogy felhasználni valamit, és tényleg van, akit ez vonz inkább, ez érdekel jobban. Engem úgy mindig érdekelt, hogy valami miért és hogyan működik, és talán ez a beállítottság az, ami szükséges ehhez.
Nagyon érdekes példát mondott nekem az algoritmusokkal kapcsolatban.
Engem mindig jobban érdekelt kicsit igen a programozásnak az a része, ami közelebb áll a matematikához, a matematikai gondolkozáshoz, ahol problémákat kell megoldani. A programozásnak minden területén kell problémákat megoldani, csak van, ahol inkább talán ilyen eszközfelhasználóként, van, ahol meg jobban a mélyre ásva át kell gondolni, mi hogy működik.
Azt is tudom, mert korábban elmondta nekem, hogy önnek nagyon érdekesen indult a pályája, mert hogy nem volt mindig biztos az, hogy önt a matematika érdekli. Olyan sok elméleti matematikus megfordul itt a stúdióban, sokat beszélgetünk arról, hogy a középiskolai matematikai és fizikai lapok, hogy a Diák Olimpia, hogy egy remek matek tanár, szóval hogy van mindig valamilyen olyan kapcsolódási pont, ami miatt kiderül nagyon korán, hogy a matematika lesz az út.
Nem, én ilyen szempontból más területről érkezek. Én se a matematikához, se a programozáshoz nem kötöttem elég sokáig. Tulajdonképpen már az egyetemen kerültem egyáltalán kapcsolatba vele, és előtte nekem volt egy nagyon jó fizika tanárom, ő az, aki felébresztette bennem az érdeklődést. Egyáltalán az irányba, hogy gondolkozni jó, hogy ilyen problémákon elgondolkozni jó, ő nagyon szemléletesen tanította a fizikát, és nagyon arra a részére irányította rá a figyelmet, hogy nem csak a képleteket megtanulni, használni őket, alkalmazni, hanem hogy tényleg mögé gondolni annak, hogy mi miért úgy működik, és mi minek a következménye. Ez egy nagyon szép dolog, és ez tulajdonképpen az életnek nagyon sok területére átültethető, így a programozásra is, de szerintem szinte bárhova.
A fizika iránti akkori érdeklődése az elmúlt, mert ezért ez más terület mégis.
Nem, nagyon tehát szeretem a fizikát.
Valamiképpen benne van az életében?
Hát szoktam olvasgatni fizika tárgyúkönyveket, ennyiben kimerül, és az AI-jal tulajdonképpen már mindent összefüggésbe lehet hozni, ami engem kifejezetten érdekel is, és még egyszer lehet, hogy lesz rá lehetőség, hogy a csillagászatban, mint a fizikának egy része, abban AI-t alkalmazni. Azt nagyon sokan csinálják már ma, mert ugye ott aztán rengeteg adat van a különböző teleszkópok megfigyeléseiből, és ezeket nyilvánosságra is hozzák. Hát ott úgy van kialakulva a munkamódszer, hogy egy ideig csak azok kutathatják, akinek készült, viszont utána nyilvánosságra hozzák, és bárki kutathatja. Tehát tömérdek mennyiségű adat elérhető, ami arra vár, hogy valaki kutassa.
Az előbb említette a publikációkat, vagy hogy egy-egy munkában határidőt szabhat az, hogy le kell adni egy tanulmányt, le kell írni, amin dolgoztak. Ez a kutatóknak természetes, de ön tulajdonképpen 4 éve dolgozik a Rényiben. Ez könnyű megszokni?
Igazából nekem félig kellett átállni. Én viszonylag kevés kutatásban vettem részt, mert aztán az alkalmazotti irány az túlsúlyba került. Nem tudom, hogy megszoktam-e. Nem merem egyértelműen azt mondani, de nem.
De vannak ennek nehézségei?
Vannak nehézségei, de viszont analóg kicsit azzal, amit a más cégeknél is ugyanúgy, ahogy amikor határidő van, akkor sokkal jobban koncentráltan, és sokkal többet kell akár dolgozni. Uh-huh. Egy adott probléma, mégis ez itt is hasonló, csak más jellegű.
De ez nem probléma, hogy le kell írni.
Az abszolút új volt nekem, de ezt is közösen csináltuk többen, szóval ilyen szempontból volt segítség benne bőven.
Az előbb azt mondta, és hát ugye mindenki, aki az AI csoportból jön, elmondja, hogy szeretnék megérteni, hogy hogyan működik a mesterséges intelligencia, és én tudom, hogy ön szívesen beszél arról, hogy mi is az, amit szeretnének egyrészt megérteni, másrészt, hogy mi is az mesterséges intelligencia, mert hogy nagyon sok tévhit, meg mindenféle információ van az átlagember fejében ezzel kapcsolatban.
Igen, erről szívesen mondok pár szót, megpróbálom úgy, hogy érthető legyen. Talán oda érdemes visszanyúlni, hogy a gépi tanulási módszer az miben tér el a klasszikus programozástól. A klasszikus programozási paradigmát azt úgy kell elképzelni, hogy ha meg akarunk oldani egy problémát, akkor mi mondjuk meg a számítógépnek a programkóddal a legapróbb részletekig, hogy mit szeretnénk, hogy csináljon. Erre példának talán legjobb azt hozni, amikor mondjuk egy képen föl akarunk ismerni macskákat, vagy kutyákat, vagy akármi mást. Vagy például a Bosch-nál egyébként volt is ilyen probléma, hogy a másik autókat felismerni, hogy merről jönnek. Akkor ezben a klasszikus megközelítésben úgy áll neki az ember, hogy fogja a képet, és próbál belőle kinyerni mindenféle éleket, vagy alakzatokat, akár gondoltunk arra, hogy háromszögeket, vagy csak vonalakat, és utána ezekből megpróbálja leírni, hogy kell ezeknek szerveződni ahhoz, hogy azt mondjam, hogy ez egy macska, vagy azt mondjam, hogy ez egy autó, hogy kell ezeknek szerveződni ahhoz, hogy azt mondjam, hogy ez egy kutya. És itt ér el nagyon a gépi tanulás, hogy itt van egy algoritmusunk, ami képes tanulni, mindjárt mondok pár szót arról is, hogy hogyan, és nem mondjuk meg neki, hogy mit kell megtanulnia, csak azt mondjuk meg neki tulajdonképpen, hogy képeket fog látni, és miután a kép átmegy ezen az algoritmuson, ő ad egy kimenetet, mondjuk, hogyha ebben a három kategóriába akarok sorolni, hogy kutya, macska vagy autó, akkor úgy lehet elképzelni, hogy van neki három kimenete, és amelyiken a legmagasabb az érték, amit kiad, akkor azt fogja mondani, hogy ez az. És kezdetben ezek a mesterséges neurális hálózatnak hívott algoritmusok, ezek úgy vannak beállítva, inicializálva, hogy véletlenszerű a kimenete. Tehát azt fogja mondani, hogy fogalmam sincs, a három közül valamelyik. Viszont elkezdünk neki mintákat adni, képeket. A bemenetére adunk egy autót, és a kimeneten meg megmondjuk, hogy hoho, ez nem mindegy, hogy melyik, itt az autónak kellett volna magasabbnak lennie. És ebből tudunk számolni egy hibaértéket, és van rá egy matematikai algoritmus, amivel a hálózatnak az úgynevezett paramétereit meg lehet határozni, hogy melyik mennyiben volt felelős azért, hogy ő nem jót mondott. És egy nagy hálózatnál ebből a paraméterből több millió vagy milliárd is lehet. Ezeket a legjobb úgy elképzelni, mint egy kis csavarható potmétereket, amiket valamerre tudunk csavarni, és mindegyik egy nagyon pici módon befolyásolja azt, hogy mi lesz a kimenet. És amikor adunk neki rengeteg ilyen mintát, több milliót vagy milliárdot, akkor egy idő után elkezd beállni ez a rendszer arra, ez a sok kicsi, apró kis csavargatás után, hogy már nem véletlenszerűen mondja meg, hanem eltalálja, hogy mi lenne a helyes kimenet. Tulajdonképpen így vannak ezek tanítva, ezért hívják ezeket tanuló algoritmusoknak, és itt érezhető, hogy miért szokták azt mondani, hogy az adat vezérelt. Mert itt igazából az adatban van benne az információ, és abból próbáljuk meg kinyerni. És akkor itt vannak nagyon érdekes kérdések, mert ha csak azt tudná ez az algoritmus, hogy azokon a képeken működik, amin tanítva volt, akkor ez nem érne semmit. Mert ugye akkor olyan képekre működne, amiről amúgy is tudjuk, hogy mi az elvárt kimenet. De ezek nagyon jól tudnak általánosítani, és azokon a képeken kívül is jó eredményeket fognak szolgáltatni, amiket ő látott. Ezeknek nyilván valamelyes hasonló képeknek kell lennie, de ha kellően nagy adatmennyiségen volt tanítva, akkor nagyon nagy halmazát le tudják fedni utána a létező képeknek, jelen példánál maradva. És például ez egy aktív kutatási terület a mai napig, hogy miért van az, hogy ezek ilyen jól tudnak általánosítani. Tehát ilyen kérdésekre kell gondolni, amikor arról van szó, hogy nem értjük még a működését, és ezek matematikailag leírható problémák. És talán így érthető is, hogy miért van az, hogy amikor vannak ezek a hatalmas nagy nyelvi modellek, mint például a ChatGPT, vagy akármelyik másik, akkor ezek nagyon sok paraméter számmal rendelkeznek, de ahhoz, hogy betaníthatóak legyenek, rengeteg tanítóadatra van szükség. Azt mondják, hogy megközelít az internet szövegállománya, az a méret, amin ezeket betanítják.
Tegyük föl, hogy évekig nem derül még ki, hogy hogyan működik, szóval nem lehet a mélyére nézni ennek, akkor mi történhet? Tehát, hogy mennyire égető ez, csak arra vagyok kíváncsi.
Hát felhasználás szempontjából van, ahol égető, van, ahol meg nem égető. Tehát van, ahol bőven elég az, hogy működik, és igazából nem érdekel senkit, hogy hogy működik. Tehát én nem gondolom, hogy a mesterséges intelligencia térnyerésére hatással lenne bármennyire is, hogy értjük, vagy nem értjük. Olyan szempontból igen, hogyha elkezdünk részeket érteni, akkor tudatosabban lehet arra fele fejleszteni, meg ott hozzányúlni. Szóval szerintem ezeket javarészt sokszor inkább az motiválja, hogy az emberi kíváncsiság, yeah. hogy érdekli, hogy miért működik. Másrészt persze vannak olyan területek, akár az előbb említett egészség, ugye, ahol nagyon is fontos, hogy értsük, hogy hogy működik, meg magyarázható legyen, mert fontos, hogy mit miért mondott. Ha tudjuk, hogy miért mondta, akkor sokkal könnyebben elfogadható, vagy akár ellenőrizhető egy válaszról, hogy helyes vagy nem helyes, vagy esetleg teljesen blödség, amit állít.
Igen, hát ez az emberi tényező, ez kihagyhatatlan még mindig. Most, ahogy az egészségügyet mondta, ugye tele vannak a lapok azzal, hogy téves információk jönnek, egészségügyi információk. Nyilván ez az ismerkedési fázis, az emberek most még használják jól, rosszul, és nem tudni, hogy ez merre vezet.
Arra a kérdésre válaszolva, hogy mennyire ellenőrizhető, és mennyire szükség van az emberi felügyeletre, azt szoktam mondani, hogy érdemes ezt inkább ilyen statisztikai szemmel nézni, hogy hibátlan nem lesz soha, de az emberek sem hibátlanok. Inkább ott van a különbség, hogy az emberi hibákat jobban megértjük, talán ha nem is elfogadjuk, de jobban megértjük, mint azt, amit a gép okoz. És erre szerintem nagyon jó példa az önvezetésben, hogy ott is vannak problémák, vannak, hogy balesetet okoz, sajnos származik belőle haláleset is, hogy az önvezető algoritmus elront valamit, és ezek általában olyan hibák, amit ember nem követne el. És éppen ezért ezeknek nagyon nehéz az elfogadása. Viszont lehet, hogy számosságban elére majd az a pont, hogy már kevesebbet hibázik, mint az ember, és hogyha azt nézünk, hogy összességében mennyi balesetet okozott, és összességében mennyi embernek származott ebből a kára, akkor kevesebb, csak még mindig sokkal kevésbé magyarázható, és érthető, és elfogadható azok a hibák, amiket ő vét. Talán így érdemes erre ránézni. Ugyanígy az egészségügyben is, amiben biztos, hogy hasznára lehet az orvosoknak, az, hogy sokkal nagyobb mennyiségű adatot tud átlátni. Sokkal nagyobb mennyiségű adatból gondolkozik. Ha úgy tetszik, mondhatjuk azt, hogy óriási tapasztalata van. De aztán az, hogy ebben milyen következtetéseket von le, ott igenis lehetnek hibák.
Ahogy beszélgetünk, azon gondolkodtam, hogy most ez lehet, hogy tényleg nagyon a kívülálló kérdése, de hogy ön hogyan gondol a mesterséges intelligenciára? Olyan bonyolult dologként, hiszen dolgozik vele, mint mondjuk az emberi agy, vagy egy entitásként, ez lehet, hogy butaság, de ugye már mindenki attól tart, hogy majd öntudatra ébredhet. Az ön szemszögéből úgy néz ki, mintha ennek nem lenne értelme ennek a felvetésnek.
A felvetésnek szerintem van értelme, még ebből a szemszögből is. Én úgy tekintek a mai napig rá, mint egy algoritmusra, tehát aminek megvannak a szabályai, hogy működik, és azokon a kereteken belül tud tanulni. Ami ugye nagyon érdekessé teszi ezt, hogy viszont adatokon van tanítva, tehát az összefüggés, ami meg tud tanulni, ahogy említettem is, például a nyelvi modelleknél rengeteg szöveges adaton van betanítva, az elég tág, és éppen ezért tudja utánozni akár az emberi érzéseket is, akár az emberi gondolatokat, a gondolkodást is, mert hasonló adatokon van betanítva. De én látok azért egy fundamentális különbséget az emberi működéssel összehasonlítva, még ha nem is tudom teljesen megfogalmazni, hogy miért, de úgy gondolom, hogy azért az emberi működés az még mindig sokkal bonyolultabb, összetettebb.
Jó, de akkor az AI-jal kapcsolatban önben nincsen ugye a jövőt illetően semmiféle tartás vagy félelem. Szóval, hogy ez egy eszköz lesz, ami nagyon sok mindenre használható.
Ezt nem mondanám, hogy nincsen.
Tényleg?
Én szerintem nehéz megmondani előre, hogy ez hova fog kifutni. Tehát olvas az ember ilyet is, meg olyat is. És az a helyzet, hogy ha ezt a kérdést egy pár éve korábban teszi föl nekem, akkor egyértelműen azt mondtam, hogy hát ezek science fiction, ennek nincsen valóság alapja is.
Hogy van mitől tartani?
Hát igen, és hogyha ilyenről lehet is beszélni, akkor csak valahol nagyon távol jövő, és inkább nem valószínű, mint hogy valószínű lenne, de azt a tendenciát látom, hogy minden, amit úgy gondoltam, hogy majd valamikor a távoli jövőben elérhető lesz, és meg fogja oldani, azok egyre jobban kerülnek előre, és bekövetkeznek sokkal-sokkal hamarabb, mint ahogy gondoltam volna. Tehát én nem tudom, hogy ez hova fog kifutni, de szerintem veszélyt mindenképpen rejt magában, ha nem is olyan szemszögből, hogy átvenni a világuralmat, inkább olyan szempontból, hogy nagyon fölborítja azt, amit ma a világról, meg a saját szerepünkről gondolunk a világban. Például nagyon jó példa, hogy a ChatGPT megjelenése előtt a kreatív feladatok azért az embernek volt a sajátja. Azoktól nem kell tartani, hogy elveszi a gép, azok voltak azok, amire úgy gondoltunk, hogy majd a legkésőbb. és most egyre jobban oldja meg ezeket a feladatokat is egész szépen, sokkal könnyebben, sokkal gyorsabban, mint az emberek.
De most a művészeti dolgokra gondol? Rajzolás, vagy zeneírás, vagy kreatív feladatok kapcsán mire gondol?
Akár ilyenekre, de akár a programozói feladatra is tudok kreatívként gondolni, amikor gondolkozni kell dolgokon, meg kell oldani, és ezekben is egyre ügyesebbek. Főleg a programozás, hogy azért nagyon jó példa, mert rengeteg adat van, tehát ezek a kódok felkerültek az internetre, és meg tudja tanulni róla, vagy abból az összefüggéseket. Már nekem is nagyon átírta azt, hogy dolgozom, mert korábban sokkal jobban végig kellett gondolni egy problémát, leülni és megoldani. Ma sokkal egyszerűbb és kézenfekvőbb megkérdezni, hogy te ezt hogy csinálnád meg, és akkor ad valami kiindulási alapot, és az ember azt írja át.
Ja, és akkor ez egy dobantó lehet.
Hát igen.
És onnan tovább lépni.
Igen, és ennek a tendenciája azért már most látszik, hogy most még nagyon jó, hogy átnézem, és nagyon jó, hogy leellenőrzöm és beleszólok, átírom, de nem biztos, hogy 3 év múlva is ugyanezt fogom mondani. Egyértelműen ellenőrzi az ember, még ha nem is teljes mélységében, mert amit ír a kódot, azt én le fogom futtatni. Tehát meg fogom nézni, hogy tényleg azt csinálja, amit szeretnék.
És ezt rövid idő alatt meg lehet? Tehát, hogy ez nem egy
ez ilyen... nagyon probléma függő. Minél egyszerűbb a probléma, annál rövidebb idő alatt.
Az előbb azt mondta, hogy amiről azt gondolta, hogy még nem kivitelezhető, azt már meg tudja csinálni. Érték az elmúlt 4 évben itt a Rényiben folyó munka közben meglepetések, amire nem számított, hogy ez már működik?
Abszolút, persze.
De mi például?
Hát ezt inkább általánosságban mondom, tehát nem úgy, aminek én álltam neki, és akkor az meg tudta oldani, hanem ezek a nagyvilágban folyó folyamatok és jövő eredmények, hogy például azt, hogy képeket lehessen generálni élethűen, tulajdonképpen úgy, hogy megmondom neki, hogy miről szóljon, hát én ezt azt mondtam volna, hogy ez még 10-20 év.
Az, hogy felismerhetetlen, hogy ezt egy AI csinálta.
Igen, mert a generatív modellek igen, azok itt látom. Voltak már régebben, igen. Azok régóta fejlődnek, és aztán egyszer csak berobbant, és olyan lett, hogy már tulajdonképpen megkülönböztethetetlen a valóditól. Akkor a videókról nem is beszélve, de ugyanígy az, hogy ha belegondol, egy 3, nem tudom pontosan, mikor jött meg a ChatGPT, de előtte azért elképzelhetetlen volt, hogy egy géppel úgy beszélgessünk, hogy ne lehetne megmondani az első pillanattól, hogy ez egy gép. És persze, ha most kezdünk hozzászokni és megkülönböztetjük, de ezek inkább a stílusjegyek alapján vannak, hogyha más stílusban kezdek kommunikálni, nem biztos, hogy észrevesszük. Tehát ezek is olyanok, amit én sokkal messzebb tettem volna, hogy be fog következni.
Sokszor említette, hogy szövegből tanul. Lehetett volna ez máshogy is? Tehát, hogyha mondjuk matematikai képletekből kellene tanítani, vagy nem tudom, bármi másból, azt adtuk neki, ami a legtöbb mindent árul el rólunk, nem?
Ennek az oka, egyetlen oka van, hogy ebből van sok. Azzal lehet tanítani egy nagy AI rendszert, amiből rengeteg van. De persze lehet tanítani ezeket matematikai képletekkel, sőt tanítják is. Nálunk is van olyan kolléga a Rényibe, aki azzal foglalkozik, hogy automatikus tételbizonyítás ilyen mesterséges intelligencia segítségével, és akkor képletek megoldására tanítják abszolút matematikai nyelven az AI-t. De ugyanígy foglalkozunk idősoros adatok elemzésével is, amik teljesen más dolgokat írnak le, és akkor ott is azokat is ezekkel tanítjuk. És szerintem pont ez az oka annak, hogy most ez a nyelvi modellek fejlődtek a leggyorsabban, hogy itt volt könnyen elérhető rengeteg adat, amivel be lehetett tanítani. Azt mondják például, hallottam egy ilyet is, hogy a zene generálás azért fejlődik lassabban, mert ott a jogászok sokkal ügyesebbek voltak.
Nehéz
volt elérni azokat az adatokat, amin tanítani lehetett volna.
Körösi Szabó Péterrel, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos segédmunkatársával, az AI csoport tagjával Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva folytatjuk, az egészségünkkel foglalkozunk, picit maradjanak vele.